ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Messze, messze. Régi magyar világutazók nyomában, Reguliantal.
...1819-ben született, és csak 39 esztendőt élt. Férfias nyílt arcát Barabás Miklós rajza örökítette meg. Jó alakja termete Széchenyinek is feltűnt, aki Gräfenbergben találkozott vele, ahol mindketten gyógyulást kerestek. Zirci szülőházát emléktáblával jelölték meg, a fővárosban utcát neveztek el róla. A Zirci műemlékkönyvtár a ciszterciek monostorában jó 30 éve az ő nevét viseli. Születésének 145. évfordulójáról szép kiállítással emlékeztek meg ugyanott. Képes Géza ugyanakkorra írt verse nem csak jellemezte, bemutatta, de valósággal márványba véste emlékezetét. Hallgassunk meg egy részletet belőle.
Magányból indult a nagy lelkek útja, sziklás, töretlen út. Magányból indult, és magányba fut. Sorsuk küzdelem és a munka, munka és szenvedés. A vaksi gond elapasztja a testet, és teremtés lázában a lélek óriásra nő. Ezt az utat járta meg ő. Észak vándora, de nem ködben tévedező. Mint hadvezér az irányt kijelölte. Ő maga volt a vezér s a sereg. Még a mappát is maga rajzolta meg, mert te távoli vadtereken, lápokon, zuzmara rengetegen, lúdbélként tekergő vizeken, kacsabélként kanyargó ereken, hódító had nem járt még előtte. Fegyvere a fegyvertelen kéz. Mit fenn a zord északfokon, mohón ragadott meg az 5000 éve elszakadt rokon. Fegyvere a szelíd szó, mely messziről jött, messze idegenből, de furcsa mód oly ismerősen csendül. S mint a mese ketté tört gyűrűjét, a két testvér összeilleszti újra, s a két fél mindörökre összeforr, így állt elő az elveszett egész.
És mégis halála után 130 évvel vajon hányan tudják ma, ki volt, mit akart, s mit ért el Reguli Antal rövid élete során? Azt sem tartjuk eléggé számon, hogy ő volt az Észak-Urál vidék első feltárója, nyelvész és néprajztudós, az összehasonlító finnugor nyelvészet és néprajz megalapítója, a Vogul és Osztyák népköltészet gyűjtésének úttörője. Az egyetemen jogot tanult, kitűnően végzett, de a történelem sokféle ága még jobban érdekelte. Bizonyára része volt ebben Már Bonifác győri történettanárának, s talán Horváth István egyetemi professzornak is, akinél Pesten lakott. Reguli már korábban bejárta a Felvidéket, Ausztriát, Morvaországot, Galíciát. 20 évesen már több nyelvet tudott, s ekkor következett volna a külföldi Grand Tour. Németország, Hollandia, Belgium, de ő északnak indult, s Hamlet városában, Helsingőrben hajóra szállt. Gothenburgból 1839. október 6-án Stockholmba ért. Uppsalát, az ősi egyetemi várost is meglátogatta, aztán egy időre elnyelte a stockholmi királyi könyvtár gazdag gyűjteménye. Arvidsson, finn könyvtáros barátja, akit a cári önkény Stockholmba üldözött, elhatározó hatással volt jövendőjére. Ne álljon meg, folytassa útját tovább, a cél még messze van. Reguli megfogadta a tanácsot, s egy hónap múlva Helsingforsban, Helsinkiben kötött ki. Szüleit mindenről csak késve értesítette, s apja, aki a zirci ciszterci rendügyésze volt, kénytelen kelletlen beleegyezett a nem várt változásba. Mindezt, s a következőket is naplószerű leveleiből tudjuk. Szüleinek németül írt, Toldi Ferencnek, az akadémia akkori titoknokának jó 2 év múlva magyarul. A gyöngybetűs sorokból valósággal útleírás kerekedik. Mi is ezekből idézünk. Egyik barátjának számolt be az eredeti úti terv megváltoztatásáról.
Te ismered szenvedélyemet az északi természet és annak népe és mindene iránt, mivel bír. Azért vala az én utazási vágyam mindig északra irányozva, északra, nem pedig a déli mívelt országok felé, melyek felől utazási leírásokból az ember eleget tudhat. Itt a természetemberét, az ország és nép őseredeti állapotját vizsgálhatjuk, mint azt a história előnkbe adja. S mi kevéssel, egyedül a vad természet adományaival éri be az ember. Ezeket felfogni nem tudtam, s az engem gyötrött. Most ki vagyok elégítve. Ezen utazás nekem egész kifejlődési történetét mutat ám mind a földnek, mind pedig az embereknek. És egy utazás éjszakon nem csak annak, ki a mágnest vizsgálja, vagy nyelveket kutat, hanem mívelt embernek érdekes, mert valódi képét mutatja a kultúra eredetének.
A svéd nyelv után a finn következett, amit egy paraszt családdal élve sajátított el, majd a lap. A méreg édesebb írta, hogy sem visszalépést tehetnék. Döntött, tervet készített a következő évre, amiből csaknem 10 esztendő lett. S nem sokára Észak-Körösi Csoma Sándorának hívták ott is, itthon is. Hogyan is utazott?
Egy utazást finn és lappországokon át ne képzeljetek nehéznek, mindaddig, míg az ember országúton megyen. Sőt, alig lehet fogalmatok könnyebb és gyorsabb utazás felől. S hol a vizek kezdődnek, a kormány gondoskodott szinte oly utazási kényelemről, mint szárazon. Mindenütt meghatározott állomások vannak, hová a környékbeli parasztok az év meghatározott napjain rendre, egymást felváltva, lovakat kötelesek adni, melyek éjjel-nappal készen állanak, hogy a jövő utasokat azonnal tovaszállítsák. Alig vár az ember 5 percet, friss vontatója van, egy lova tudni illik, és 2 kerekű kocsija, mely oly gyorsan megy, hogy lélegzetet csak nem elakad. Jó lovak mellett itt némelykor oly szép leánykocsisokat kapni, mi minden képzelődést felülhalad. Kis idő alatt elrendeznek mindent, fölülnek és ajkaikkal oly marsot csattogtatnak, mintha az ember versenyfutáson volna egy római cirkuszban. Ez is egy neme a viharnak, és szép, ha az ember benne a mosolygó jánykához símul.
A vidék Zordon teremtetése őseredeti képében borzasztó. Folytatódik a beszámoló. Sok mindent megmagyaráz az ilyen környezet.
Utazzatok itt, és érteni fogjátok, mint lehet a nép kísértetlátó, varázslathívő, és mint ébreszti a lakás a lelkeket sámánizmusra. Erdők és mocsárokból áll le föld, amint vagy hegyre, vagy völgyekre oszlik. Mívelődés a legtermékenyebb országgá alkothatná, de most csak láp és ingovány, merre a szem lát sok mérföldekig. Sokat sétáltam rajtok keresztül, de hála a finnus csizmáknak, minden baj nélkül. Vajon 1-2 negyed óráig így vizenyős földön menni, vagy 2 lábnyi mély sebes folyókon keresztül, és mégis meg nem nedvesült lábbal? Nem jó érzése. Torneában csináltattam egy új párt, s haza fogom magammal vinni, hogy lássátok. Vadászoknak örömet fog szerezni, ha nálunk ilyet készíteni tudnának. A finnus csizmák készítőikre emlékeztetnek, a finnus népre. Ha a csizma jó, a nép is jó. A finn paraszt oly tiszta és mívelt, oly szabad és bátor egész lényében, hogy öröm ránézni. Sokakat kívánnék közölünk ide néhány napra. Gondolatokra ébrednének, és jó gyógyszer volna nekik az egyoldalúság ellen.
Ahol nincs út, vagy a szán se húzhatja ló, ott csak a víz segít. Micsoda megpróbáltatás, de nem egy 21 éves utasnak.
Küzdéssel teljes utazás ez. Mindig vizen és mindig víz ellenébe kell menni. Minden lépést küzdéssel kivívni. Éjszak folyamainak nincs az a szelíd halk menetelők, mint a miénknek. Zúdulva, nagy morajjal rohannak lefelé, csapkodják és tördelik magukat kövön és sziklán szakadatlanul pályájuk végeig. Száz meg száz vízesésen és zuhatagon kell a vándornak átgázolnia. Hajborzasztó lépcsőzeteken kell fölemelkedni a hegyek tetőjére, ezen világrész koronájához. Megfordultam, s most azon sebességgel kell lehaladnom, mely ellen előbb küzdöttem. Képzeljétek a Tornea folyó festői partjait, és most egy kisdett csónakot az evezőlapát egész erejével a rohanó, tajtékzó habokon repülni. Mint a villám, oly gyors a hullám rohanása, és mégis megelőzi a csónak. Külön tudomány kell hozzá, hogy a kormány hatalmát ki ne szalasszuk. Szárnyalás az, mint a gondolat, örvényeken keresztül. Soha nem tettem szebb utat. Mi megnyugvás és csend belül a lélekben, midőn úgy dühöng a vihar kívül.
Az éjféli napvilág kerek hónapig tartott. Reguli ennek láttán eleinte elérzékenyedett. Aztán egykedvűen szemlélte. De majd jön a tél, az igazi, amit a déli ember nem ismerhet.
A tél felől talán kólából fogok nektek írni. Nap és nappal uralkodottam ott kizárólag. Most az éj jön, elégtételt vendő, de én üdvözölve fogadom ezt is. Én a telet saját hazájában keresendem fel. Utazni fogok jéghegyeken át, hóágyban feküdni az ég takarója alatt. S ez egy ifjúnak ne tessék. Nem irigylitek-e? Mindez 4 hónap alatt be van végezve, s belőlem oly tökéletes laplészen, ki egész tetszésteket megnyerheti. Mások nem fognak engem megérteni, de te tudod gondolkodásomat, s azt, mint szeretem az efféléket. Béke azoknak, kiknek otthon nyugalomban talán jobb dolguk van. Engem kifáraszt így nyugalom. Talán el fog jönni az idő, midőn én is meglelem nyugalmam, de még most az nincs bensőmben. Így fáradtságok nem terhesek, mert élemények. Nem évekkel, hanem tapasztalás és tudományokkal akarok az akkor jutalmáért versenyezni.
A levélben egy finnből fordított dalt is beleírt. Első fordítási próbáját, a sok közül mintát, amit össze lehetne hasonlítani a magyar és székely népdalokkal, vagy a moldvai magyarokéval. Gellért és Walter is valami hasonlót hallhatott 900 évvel korábban, de egy magyar asszonytól.
Őrlődal, hogyha jól ismertem jönne, kit előbb lát. Jelenne csókot csókra száj áldoznék, csókkal mézajkon nyugodnék. De nem hallatszik aranyom, azért estve az unalom, kedvetlen aludni menés, nincs éjben éden enyelgés, kész csak üresben tapogat, új a hiányban hazudtat. Mindig jobbra kellene válni, de jön bajom reggelenként, ha dologra többi siet, ha nyugodni a többi megy, éjeken egyedül vagyok, árva hitvesnek ágyában, egyedül alvó társtalan. Nincs ajkimat kicsókolná, oldalom gyengén karolná, ölembe kedvel símulna. Hogy nem hallatszik aranyom, konyha előtt kopogatni, udvarban fát hasogatni, sövény ajtón faragdálni, ablakom alatt andalgni. Jöjj, szegényke, szűk bölcsömbe, lépj kedves meleg ágyomba, nem hívlak éppen erősen, csak ha lényed hozzám hozhat, véred keblemhez vezethet. Aztán te ágyamba lépvén, szorulj, szorulj kis madarkám, közel hozzám, aranyocskám.
Két év telt el. Az eddigi útköltségeit a szülők fedezték. De ki támogatja a hosszabb utat? S ki áll hivatalosan a 22 éves magyar utazó mögött, aki már korábban is több befutott nyelvésszel került kapcsolatba, s most, Szentpétervárra készülve, elfogadják-e az ottaniak? Már Bonifác rövid beszámolót készített hát a hazai akadémiának, ahol Reguli neve szintén ismeretlen volt. Ennek alapján ajánlóleveleket és 200 forintnyi segedelmet kapott, s majdani jelentésétől tették függővé a kapcsolat alakulását. Apja sürgette, írjon cikkeket a hazai lapokba, hogy nevét megismerjék. A fiú ezt is, de egy a szkítákról szóló jutalompályázaton való indulását is udvariasan bár, de határozottan elhárította.
Nem tehetem, mert nincs időm. S ha volna is, azt valami határozottabbra fordítanám. Az az idősebb embernek való, ki sok stúdiumok és széles olvasás után magát szívesen tapogatózások és sejdítésekre adja. Mindig csak a régin kérőzni nem fiatal embernek való. Ez mindenkor valami határozotthoz tartsa magát. Álmodozásokra, vélemények faragására ráér utóbb. Engem jelennen a nyelvvizsgálás vonz. Ez már eddig is egészen más arcot adott a régi történeteknek. Nincs is egyéb eszközünk azok megvilágítására. Az időnek kellett tárgyat megérlelnie. Még korán van hozzászólni, ahhoz még sok előkészület kell. Bocsánat a zavaros levélért. Fejem teli van, s az idő rövid. Éljenek boldogul, csókolom nővéreimet, s maradok tisztelő Tóniuk.
A népszerű, ismert finn költő Jaakko Jutteini köszöntötte, amikor búcsúzott az északi rokonoktól. Hallgassuk meg az első hozzáírt verset Képes Géza fordításában, ami most hangzik el először. Nyomtatásban sem jelent meg eddig.
A Suomiban vándorló Reguli úr emlékezete 1841. Híres vándor, új vendégünk, messziről jött magyar testvér. Orcádról is olvashatjuk, finn fajta vagy, rokon férfi. Testvérektől, ha tovább mégy, jó emlékünk jól megőrizd. Így őrizzük mi örökre neved s híred, nem felejtjük, emlékedet emlegetjük.
Pétervárt magas beosztású, magyar származású házaspár támogatta. Balugyánszky Mihály államtanácsos, a Zemplén megyei felső Orsváról. Már 1803 óta élt az orosz fővárosban. Otthonuk az övé is lett. Két év óta velük beszélt újra magyarul. Az orosz nyelvészekkel, néprajzosokkal is kapcsolatba került, akik nem győztek csodálkozni fiatalságán, kezdő létére hatalmas tervein. Legtöbbjük támogatta, ha akadt köztük Irigye is. Az orosz nyelvet hamar megtanulta, aztán belekezdett a többi finnugor nyelvbe, ha csak könyvekből is, de a nagy terv kivitele még két évig váratott magára. Közben beteg lett nem is egyszer, valósággal agyon dolgozta magát, de Balugyánszkijék mindenkor segítettek rajta. Pénze rendszeresen fogytán volt, ez roppantul zavarta. Kölcsönökből élt, ami büszkeségének megalázó lehetett. Végre, akkor is betegen, megírta a jelentését a hazai akadémiának, melyet kedvezően fogadtak, de komoly pénzügyi támogatást nem tudtak adni. A Nádort kérték hát, hogy járjon közbe a Bécsi udvarnál. Erre a pétervári újságban csípős cikk jelent meg. Körösi Csomát az angolok támogatták. Regulit talán az oroszok segítsék, ha már hazája ezt nem teszi. Reguli egyre inkább otthoni mellőztetést érzett. Egészségének ez is árthatott. Önérzetesen írta Toldi Ferencnek a következőket.
Harmadfél esztendeje, hogy eredetünk kérdése foglalatoskodtat. Én sokat, én mindent áldoztam ennek, mit csak lehetett. Most tegyen a haza, mit érzete és nemes gondolkodása fog neki mondani. A hazától kívánom az úti segítséget, mivel az akadémiának nem hinném, hogy volna annyi pénze, költséget egy így nagy útra adni. Legjobban gondolnám, ha két vagy három vármegye adná ezt összve, így legkönnyebben és leghamarabb menne az egész dolog. ne vessék meg ajánlásomat. Előbb-utóbb kell valakinek ezen utat mégis megtenni, és talán nem lesz oly hamar, ki annyit fáradozott volna, és annyi készületeket szerzett volna magának. Míg a szobából keressük eredetinket, nem fogjuk azokat találni. És ezen tárgyban, mely nemzetünk egész régi históriáját és viszonyait éri, nem fog más biztosan ítélni, mint ki tudomány mellett sokat is látott. De hol a test nyomatik, ott a lélek is szenved. Ki tudományos célból utaz, azt ne bántsák más gondok, csak a vizsgálatnak és a tudománynak élhessen az.
Az 1842. novemberi emlékezetes akadémiai közgyűlés utáni igazgatósági ülésen Mednyánszky Alajos és Széchenyi István, bár megkésve, de hathatósan pártolta Reguli vállalkozását. Valahogy így. Széchenyi István gróf alelnöki a szó.
Reguli Antal hazánk fia a nemzeti becsület kérdésévé vált. Az akadémia e részben már tovább mene, hogy sem Regulit most a külföld karjaiba pirulás nélkül taszíthatná. 1000 pengőforint megadását javaslom, amint a pénztártól telik két részletben. Hogyha az udvartól remélt segély is megadatnék, utazónk legalább a vogulokat látogathassa meg, és visszaútja fedezve legyen.
Az akadémiai végzés híre 1843 áprilisában ért Regulihoz, aki mód nélkül emelve érezte magát. Ezt írt a szüleinek.
Elevél új életet öntött belém. Egész való mozgásban van, alig tudom gondolataimat rendezni. Most tehát az akadémiának egy varázsütése által orosz utazó kandidátusból magyar utazóvá vagyok átváltoztatva. Örömmel fogadom el a cserét, csak hogy e segély soká ne késsék.
Közben Reguli előkelő esküvőn vett részt. Balugyánszky Mihály legkisebb leánya vőfélyének kérte föl. Ő tartotta a nászkoszorút a menyasszony feje fölött az esketés alatt. A menyasszony násznagya Mihály nagyherceg. A vőlegényé a varsói herceg Paskievics volt. 6 év múlva, tudjuk, majd az ő csapatai törik le a magyar szabadságharcot. Reguli a hazúrról kapott jó hír után egyre türelmetlenebbül várta az akadémia pénzügyi segítségét, ami nem és nem jött, s ezért 1843. október 9-én elindult Pétervárról. 2 nappal korábban a Magyar Akadémia levelező tagjául választotta, s az elnök útnak indította az 1000 pengő forint felét. A hír s a pénz sajnos elkésett. Pedig milyen sokat jelentett volna, ha a 24 éves utazót még indulása előtt eléri. 1843. december 4-én érkezett a Vogul teremtési mondák legendás hegyláncához, az Urálhoz, amely szerintük a vadul forgó föld forgását lassítja. Átkelt rajta, s 2 Vogul kísérőjével nekivágott az ismeretlennek. A nyelvben gyorsan haladt, amely, ahogy írta, sok ösmerőst mutatott a magyarral, nyelvileg, de nem fajilag a legközelebb állt hozzá, akár csak az osztják, amit Reguli ezután tanult meg. Útjai során szorgalmasan gyűjtött mindent, öltözéket, állarcokat faházsból, gipszből mintákat vett az élők koponyájáról, sírokat ásatott fel. Aztán napestig hallgatta és leírta a szövegeket, melyeket 2 hárfa formájú hangszerrel kísért az előadó. Halljunk most egy rövid dalt, a Vogul halász énekét Képes Géza fordításában. Lova nincs, csak hálója, így hát a kifogott halaknak ad lóneveket.
Kemény bőrből jó pár kesztyűt vart én nekem anyis jácskám. ötízű, ízelt zsebkendőt vart én nekem anyiszjácskám. Vékony fonalból kötött hálóm hétölnyi mély örvény mélyére ím lebocsátom. Ha tavihalat fogok, mivel lovam nincsen, daruszőrűnek nevezem. Én lovatlan, inséges fi daruszőrűnek nevezem. Fogok még egy fehér kárászt, sirályszőrűnek nevezem. Vöröskeszeget, ha fogok, tejcsikónak nevezem. Én lovatlan kezű ember, rókaszőrűnek nevezem.
Miről szóltak ezek a vogul s a később osztjákok közötti gyűjtések? A világ teremtéséről, tűz és vízözönről, az anyajogú és apajogú társadalmi rend kozmikus méretű összecsapásairól. Hogyan vált az elejtett jávorszarvas csillaggá? Mi lett az égből lebocsátott medve földi sorsa? Majd nomád lovas hódító hadjáratok emléke élet fel az elbeszélő énekekben. Rövid lírai rögtönzések a költészetet születése pillanatában mutatták be. 4-5 ezer éves szövegek a halotti beszédnél és az Ó-Magyar Mária síralomnál egy másfél ezer esztendővel korábbiak. Hallgassunk meg egy vogul medve éneket Képes Géza fordításában abból az időből, amikor a parádét még a nők diktálták.
Rapeszke asszony éneke, 5 teli házat győző, 10 teli házad győző rapeszke asszony, falubéli asszonytársait hívja. Induljunk szaporán bogyószedő útra. Falubéli asszonytársai futnak, szép szárnyas madárral ékesített ékes bödönnyüket hónuk alatt hozva. Figyeljetek rám, így kiált rapeszke. Nagy sok halmos lápot bejárunk napestig, szarvas bika legeltető zsombékhoz érkezünk, öreg új nagyságú, mézízű málna öröm nézni, a földet béborítja. Ám de a málna bokros sűrűjében most megpillantottak egy erős karmú, karmos állatot. Fenefog a villan, szörnyű szája bődül, falu rengető rettenetes hangon. Nem retten meg rapeszke asszony, így kiált. Ha a karmos állat valakit megtámad, sietek én segítségül. Szaporán szedő asszony mézízű málnával félig sem szedte meg bödönét. Szép lassacskán szedő asszony mézízű málnával még nem borítá bé bödöne fenekét, falu rengető haragos hanggal támadok rájuk. Város rengető rettenetes hanggal támadok rájuk. Falubéli asszonyok csapata szétfutamodik. 10 teli házad győző rapeszke asszony, mint vihar dühével dacoló erős fa, áll meg velem szemben. Én, erős állat, karmos kezecském nyusztal védett vállára odavetem, 10 teli házat győző nő, rapeszke asszony, fonálnyeső finom kését ím előrántja, erős állat szívét, szent szívemet ezzel döfi által. Nyakat levágható gyökeres álomba szenderít engem. Kiált rapeszke a megrémült nőknek. Miért menekültök? Falubéli asszonytársai kérdezik erre. Erős karmú karmos állat merre ment? Hol van? Rapeszke asszony ráfeleli. Az erős karmú karmos állat ím itt fekszik holtan. Rapeszke asszony, 10 teli házat győző erejével, nyusztal védett válla fölé emelint engem. Mohás lápon át így viszen engem, révhez kötött csónakba raknak, asszonyok csapata így evez vélem, tavi táplálékkal bővelkedő házba így visznek engem. Három szál deszkából ácsolt álványon kiterítenek engem, leányokkal hangos, legényekkel hangos házban serkentgetnek engem. Tiszteli házat győző rapeszke asszony, ropja a táncot, énekkel vigadó vigasságos házban, ropja a táncot, kajakúj, kajakúj!
Reguli a Nemzeti Eszmélés Szolgálatába állította életét és alkotó erejét, a magyarság őseit a finnugor népek közt keresve. Toldinak, aki kezdettől fogva támogatta, így fogalmazta meg az összehasonlító nyelvészet nagyszerű célját. Széchenyi egyik kedvenc szavát is hallani fogjuk.
Micsoda különféle szláv, bizánci, német, olasz műveltség magvai azok, melyek mostani magyar műveltségünket és szociális formáinkat termették, arról még eddig keveset gondolkoztunk. De melyek azon elemek, mely azon szülőföld, melyből ezen vetőmagok mostani gyümölcsös formáikra nőtték ki magukat? Mi tehát azon valódi eredeti magyar, arról eddig még kevesebbet álmodozhattunk, mivel tudományi állásunk szerint ez mindeddig fogalmunk felett volt. Érzetünk csak sejtíteni meri még a nagyszerű dolgokat, melyek ezen feltalált új tudományi világban várnak reánk. Mi magyarok, kik annyi ritka és nemes feláldozásokkal törekedünk egy érettebb és műveltebb nemzeti élet után, ne késsünk ezen nyomokat követni, és nyelvünkből magunkat és históriánkat tanulni. Fontoljuk és mérjük meg jó útjainkat, melyeken célunkhoz akarunk jutni, és el fogjuk hinni, hogy az út önös méretünkhöz egyszer s mind az út a tudáshoz is. Ha egyszer megszűntünk magunknak rejtély lenni, akkor egyszer s mind megszűnik azon nimbusz, mely elzárja eddig szemeinket a valónak ösméretétől.
Három évet töltött Reguli a vogulok és osztjákok között. Nem egyszer csak nem elviselhetetlen körülmények és veszélyek között. Az egyik vogul kísérőnek csikót vett, hogy hazatérve otthon majd lóáldozatot mutathasson be. Ő maga délebre indult a többi volgatáji rokon néphez. Nyelveiket, a cseremiszt, a csuvast néhány hét alatt elsajátította. Korábban pontos földrajzi és néprajzi térképet készített az addig ismeretlen észak-uráli vidékről, amely 1846-ban Pétervárt meg is jelent. Hivatalos elismerést aratott, sőt, a későbbi kutatás alapja lett. Reguli nevét azonban az újabb irodalom elfelejtette megemlíteni. A ritka térkép mása Keresztúri Dezső a Magyar Irodalom képeskönyvének első kiadásában található. Közben itthon, költségei előteremtése céljából, Toldi mozgolódása eredményeként Reguli társaság alakult. 5 év múlva a Reguli album is megjelent ugyanilyen céllal, csak hogy akkorára az egyre súlyosbodó betegség munkaképtelenné tette a magányos utazót. Gräfenberg segített valamit, de gyógyulást nem hozhatott. 1847 őszén hazalátogatott. Bécsben a felség s a főhercegek kegyelmesen fogadták. Széchenyivel társalogva könnyebbnek érezhette a német nyelvet, mert azt használta. A napló meg is jegyezte.
Reguli csak nem elfelejtett magyarul, amit kutatni indult.
Az évek alatt összegyűjtött néprajzi anyagot a Nemzeti Múzeumnak adta, de a feljegyzések feldolgozására már nem maradt ereje. A lélek kész volt, a test erőtelen. Talán mégis csalódott volna, vetette fel a hazai nyelvészek némelyike. Reguli hallgatott, képtelen volt dolgozni, emlékezni. Ötvös József még 1848 nyarán kinevezte az egyetemi könyvtár első őréül. Állását csak 2 év múlva foglalhatta el. 1850-ben tartotta meg akadémiai székfoglalóját. De a maga gyűjtötte anyag feldolgozásába csak éppen, hogy belekezdett. Hunfalvi Pál közreműködésével. Hosszas betegeskedés után 1858 nyarán halt meg. Évtizedek múlva Munkácsi Bernát és Pápa József fejtette meg a néma szövegeket. Az utóbbi írt róla méltó megemlékezést, Toldi Ferenc korábbi, alapos tanulmányát követően. Képes Géza érzett rá először a lüktető versre, az addig főleg nyelvészeti szövegként számon tartott reguli anyagban, s bontotta ki belőle azt, aminek hiányán, naív eposzunk meg nem létén, Arany János egy életen át gyötrődött. A vogulgyűjtés időközben Kálmán Béla útjaival gazdagodott. S Képes Géza Napfél és éjfél Finnugor rokonaink népköltészete című ritka szép antológiája után az ő vogul népköltészetét bemutató Leszállt a medve az égből kötetével tovább teljesedett. Vajon reguli minek tekintette gyűjtését? Erre nincs célzás leveleiben. Eredményes, de tragikus életútját legtalálóbban ő maga jellemezte.
A szív élénkebben dobog, a lelkesedés mélyebb és hatalmasabb, ha a honért dolgozhatunk.
Szinte rímel erre Eötvös József akadémiai emlékbeszédének záró mondata.
Míg a nemzetnek oly fiai lesznek, mint ő volt. Míg azon szeretett lángja, mely körösít a forró égaj országaiba, regulit a jeges tenger partjaihoz vezette szívünkben nem alszik el, addig múltunk homályban maradhat, de jövőnk nem.
Messze, messze. Kedves hallgatóink, Reguli Antalról szóló műsorunkat hallották. Írta és összeállította Mahler Sándor. Reguli Antal szerepében Pap Jánost hallották. Közreműködött Berek Kati, Kristóf Tibor, Versényi László. A felvételt Csák Éva és Csonka Rihárd készítette. Zenéjét összeállította Szakács Emese. A rendező munkatársa Messzéna Marian. Szerkesztette Szabó Éva. Rendezte Markovics Ferenc.
Az összeállítás 1988-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Népzenei példatár. Sárosi Bálint műsora.
Obi ugor énekek.
Tünka szír, kög szírang legömű, véltömű védkig van, tévő hiltél. Művel a legögé, mangő vértát. Jinkad a kig van, tégő tattát ögé, jégő jinkad a legö, é, mangő vértát.
Egyszerű dallam, egyszerű, sőt igénytelen előadásban. Ez volna a jellemző hangja tőlünk igen messze élő legközelebbi nyelvrokonainknak, az obiugoroknak, kérdezheti talán csalódottan valaki. Nem csak ez, de ez is, válaszolhatjuk. A vogulok és osztyákok, vagy ahogy önmagukat nevezik, manysik és khantik népzenéje nem olyan értelemben színes, ahogy déli népeknél, vagy akár a magunk jelenlegi környezetében is megszoktuk. Az Uralon túl, Szibériában, az Ob és mellékfolyói vidékén, ahol ők nagy területen szétszóltan élnek, már a földrajzi éghajlati körülmények sem kedveznek a feltűnően változatos ünneplési és zenélési alkalmaknak. Az elhangzott osztyák dalból számunkra természetesen csak a többször megismételt dallam volt érthető. A szövegben, bár az, mint a továbbiakban is megfigyelhetik, nem hangzik túlságosan idegenül a magyar fülnek, legfeljebb a hozzáértő nyelvészek fedezhetik fel a mi nyelvünkkel való rokonságot. S ez egyáltalán nem csoda, ha arra gondolunk, hogy obi-ugor rokonainktól mintegy 5000 éve szakadtunk el. A dallamnak különösen ereszkedő vonala és pentaton jellegű első fele az, ami a valamelyest hozzáértőkben a rokonság érzését kelthetné. De ezúttal helytelen lenne közvetlen zenei rokonságra még csak gondolni is. Hiszen ilyenfajta viszonylag fejlett dallamok a mi népzenénkben ugyanúgy, mint szibériai rokonainkéban, minden valószínűség szerint később alakultak ki, vagy honosodtak meg, mint ahogy egymástól elszakadtunk. Idézzük fel a dallamot egy közeli változatában, másik osztyák asszony előadásában.
Ki bogum tom tam chi ye gum pa le ge ta yi ge sa ti bu gi o se ye ga se ge ko re ye ve pe si ge mung ki le ge van tigus a tibugi, hivunin nagu ben sangu hinyam lagu sangu mukui na lagu koto muti tumugi. Yoran nil tigus a patalagu ga kina ha kina gu koto muti tumugi.
Honnan is tudhatnók, hogy előbbi változatával együtt ez egy szép lírai dal, hiszen azok is, akik értik, elsősorban szövegére figyelnek, ami számunkra érthetetlen. E szöveget asszonyok készítették saját falujukról. A sokszor megismételt dallamra énekelt 100-150 soros szöveg hosszan, költőjen írja le a falu szépségét, dicséri annak földjét, vizét, kifejezi a ragaszkodást, amit lakói iránta éreznek. Költészet papír és írószer nélkül megadott vagy kiválasztott dallamra. Az írásbeliségnek ugyanis az obiugorok között még nincs nagy múltja. Költői szövegek alkotásához viszont minden valamire való embernek, sőt nagyobb gyereknek is illet értenie. Egy-egy dalról, mint még más északi népeknél, például eszkimóknál is évtizedekig tudták, kinek a dala milyen alkalomból született. Pontosan értették, miről szól, meg tudták ítélni annak hagyomány szerinti költői értékét. Újabb és újabb szövegek többnyire meglévő dallamra készültek. Szájhagyományos zenében, obiugorok közt ugyanúgy, mint máshol a világon, dallamszerzésre kevesen vállalkoznak. Új dallam többnyire változatképződés útján jött létre, vagy kívülről, például más néptől való átvételként honosodott meg. A finnugor nyelvészeti és néprajzi kutatás nagy magyar úttörője Reguli Antal 1843 és 46 között járt a voguloknál és osztyákoknál. Korai halála miatt teljességében mindmáig feldolgozatlan gyűjteménye elsősorban dalszövegekből, azaz népköltészetből áll, de hozott néhány dallamot is magával. Finn nyelvészek Karjalainen, Kannisto századunk legelején már fonográffal is gyűjtöttek vogulis osztyák népzenét. Elsősorban az ő gyűjteményükből készült 1937-ben az ugyancsak Finn, Weissenen, Vogul és Osztyák dallamok című német nyelvű kiadványa. Legalább Kotta szerint mindmáig ebből a gyűjteményből tájékozódhattunk az obiugorok népzenéjéről. Hogy ma már eredeti hangzásban, modern hangfelvételekről is hallgathatjuk ezt a zenét, azt egy fiatal magyar néprajzkutatónő Schmidt Éva bátor vállalkozásának köszönhetjük, aki 1970 és 82 között összesen 4 alkalommal járt vogul osztyák földön, Khanty-Mansiskban, ahogy a Szovjetunió térképén szerepel, és onnan egyebek közt nagyszámú értékes népzenei hangfelvételt hozott magával. Ma és legközelebbi adásunkban az ő engedélyével az ő eddig publikálatlan hangfelvételeit használjuk. Nem kevés fáradtsággal és kockázattal szerzett helyi tapasztalatainak és kitűnő vogul és osztyák nyelvtudásának a dalok megértésében ezúttal is hasznát vesszük. A megértéshez ugyanis igen fontos a szövegekben, valamint az obiugorok bonyolult szokás és hitvilágában való tájékozottság. A régi vogulok és osztyákok sámán hitűek. Hitviláguk emellett talán még a görög-római mitológiánál is népesebb, bonyolultabb. Tele van különböző rangú istenekkel és bálványokkal. Zenéjük is elsősorban az isteneket és bálványokat megillető szokásokhoz, szertartásokhoz kapcsolódik. Kiemelkedő szertartási, egyben szórakozási alkalmak az úgynevezett medve ünnepi színjátékok. A medvét szent állatnak tekintik. A sikeres medvevadászatot 4-5 napig tartó ünnepségsorozat követi, mely a medve megéneklésének, kiengesztelésének hosszú szertartásával kezdődik, majd táncos, játékos szokásokkal folytatódik és fejeződik be. A mindjárt megszólaló ének is medve ünnepi színjáték része. Szövegének látszólag nincs is köze a medvéhez. Az apa a lányát eladja, vagyis férhez adja. A lánynak a vőlegény nem tetszik, ezért az erdei emberhez indul. Mitikus alak viszi az erdei emberhez, azaz meghal. Ezt a történetet kell tehát költői formájában elképzelve a következő egyszerű dallamhoz gondolnunk.
Na si motte ya kinekutem na shapur vohai tansa khat kamiyem vohai
tan sa kha te mu ye ta ni ki me mi ye he mu ye ta ni ki me mi ye ga i nam se ne ha i am nam se man tum pa ti gi ta ti ye nem thu ma re khan to mu ta tu tu pu se ye ga i no ri ya ka ru sa ye ga i no Riya ge mu ye tu chi gi me mi ye ke peng so te gar so hi ye me sak nga so te gar so hi ye me noch tom tom top ti me ti ye hu to fa sa ye ngai no riya gin tom tu chi gi ye me nai nam seng ne gai yam
Elhangzott Obiugor énekek Sárosi Bálint összeállítása. A hangfelvétel 1984-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben június 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.